A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Énekeljük a 344. éneket. A 344. énekünk így kezdődik: királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ennek a munkás napnak a végén elkészítetted ezt a csöndes órát, és úgy borulhatunk le most előtted, hogy elsősorban a te keresztedre gondolunk. Köszönjük ezt a csodálatos nagy igazságot, amiről most énekeltünk, hogy holtoddal szereztél nekünk életet. Áldunk téged ezért. El sem tudjuk képzelni, milyen temérdek testi és lelki kínt szenvedtél el, de magasztalunk azért, hogy engedelmes maradtál halálig, mégpedig a kereszt halálig. Kérünk téged, engedj most igazán elcsöndesednünk és úgy belemélyednünk a te szenvedésed történetébe. Segíts olyan részleteit is megértenünk, amin korábban csak átfutottunk. Engedd, hogy a mélyére tudjunk hatolni az erről szóló kijelentésnek. Segíts meglátnunk összefüggéseket, és hadd értsük és higgyük sokkal világosabban, mint eddig, a te szenvedésed és kereszthalálod valódi okát és célját. Köszönjük, hogy végső soron irántunk való nagy szeretetedből, és mindenek előtt az Atya iránti teljes engedelmességből végezted el ezt. De áldunk, hogy a te kereszthalálod győzelem volt. Köszönjük, hogy ott fegyverezted le a fejedelemségeket és hatalmasságokat, és diadalt vettél rajtuk. És köszönjük, hogy a benned hívők győztes seregnek a tagjai. Segíts, hogy hadd tartozzunk mindannyian ezek közé. Kérünk, hogy erősítsd a hitünket most mindazzal, ami elhangzik, és segíts, hogy támadjon a mi szívünkben hálaadás és dicséretmondás. Amen. Régi szokás már, hogy ezen az estén elolvassuk Jézus Krisztus szenvedésének a történetét valamelyik evangéliumból. Ezt bárki otthon is megtehetné, sőt, bibliaolvasó kalauzunk szerint éppen most olvassuk ezeket a részeket a János evangéliumából, de van annak valami különös ereje, amikor egybe halljuk, amikor halljuk, és amikor így együtt tudunk erre figyelni. A végén lesz majd egy egészen rövid igemagyarázat a szenvedés történet egy részletéről. Közben megszólal majd két alkalommal a kórus is, két alkalommal pedig jó lenne, hogyha közösen válaszolnánk egy-egy énekkel az éppen akkor elhangzó részletre. Ez a két énekszám kint van, nem is fogom bemondani, hogy ne törje meg a folyamatosságot. Amikor az orgona megszólal, akkor majd kikeressük és elénekeljük. és utána folytatjuk tovább a passió, vagyis a szenvedés történet olvasását. Ezúttal a János írása szerinti evangéliumból olvasom. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdás tehát maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és odament fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rejávár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok így feleltek, a názáreti Jézust. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt velük Júdás is, aki elárulta őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit kerestek? Ők ismét ezt felelték, a názáreti Jézust. Jézus így szólt, mondtam nektek, hogy én vagyok. Ha tehát engem kerestek, ezeket engedjétek elmenni. Így kellett beteljesednie annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy kard, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. A szolgát Málkusnak hívták. Erre Jézus így szólt Péterhez. Tedd hüvelyébe a kardodat. Vajon nem kell kiinnom azt a poharat, amelyet az atya adott nékem? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templomszolgái ekkor elfogták Jézust és megkötözték. Először Annáshoz vitték, aki apósa volt Kajafásnak, aki főpap volt abban az évben. Kajafás volt az, aki azt tanácsolta a zsidóknak, hogy jobb, ha egy ember hal meg a népért. Simon Péter és egy másik tanítvány követte Jézust. Ez a tanítvány ismerőse volt a főpapnak, és bement Jézussal együtt a főpap palotájába, Péter pedig kívül állt az ajtónál. Kiment tehát a másik tanítvány, a főpap ismerőse, szólt az ajtót őrző leánynak, és bevitte Pétert. Az ajtót őrző szolgáló leány ekkor így szólt Péterhez. Nem ennek az embernek a tanítványai közül való vagy te is? Ő azonban így felelt, nem vagyok. Ott álltak a szolgák és a templomőrök, akik tüzet raktak, mert hideg volt és melegedtek. Péter is ott állt köztük és melegedett. A főpap pedig tanítványai és tanítása felől kezdte kérdezni Jézust. Jézus így felelt neki. Én nyilvánosan szóltam a világhoz. Mindig a zsinagógában és a templomban tanítottam, ahol a zsidók mindannyian összejönnek, titokban nem beszéltem semmit. Miért kérdezel engem? Kérdezd meg azokat, akik hallották, mit beszéltem nekik. Íme ők tudják, mit mondtam. Amikor ezt mondta, az ott álló szolgák közül az egyik arccal ütötte Jézust. És így szólt. Így felelsz a főpapnak? Mire Jézus ezt válaszolta neki. Ha rosszat mondtam, bizonyítsd be, hogy rossz volt. Ha pedig jót mondtam, miért ütsz engem? Annás ezután elküldte őt megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott állt és melegedett. Ekkor így szóltak hozzá. Nem az ő tanítványai közül való vagy te is? Ő tagadta, és ezt mondta, nem vagyok. A főpap egyik szolgája, annak a rokona, akinek Péter levágta a fülét, így szólt. Nem láttalak én téged vele együtt a kertben? Péter ismét tagadta, és akkor nyomban megszólalt a kakas. Jézust Kajafástól a helytartósága vitték. Kora reggel volt. Akik vitték, maguk nem mentek be a helytartósága, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte. Milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták. Ha ez nem volna gonosztevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik. Vigyétek el ti, és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek. Nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, mikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust, és ezt kérdezte tőle. Te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle. Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt. Hát zsidó vagyok én? A te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt. Az én országom nem e világból való. Ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak. De az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégis király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? Miután ezt mondta, ismét kiment a zsidókhoz, és így szólt hozzájuk. Én nem találok benne semmiféle bűnt. Szokás nálatok, hogy valakit szabadon bocsássak a húsvét ünnepén. Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Ekkor újra kiáltozni kezdtek, ne ezt, hanem Barabbást. Ez a Barabbás pedig rabló volt. Akkor Pilátus elvitette Jézust, és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették, bíborruhát adtak rá, oda járultak hozzá, és ezt mondták, üdvözlégy zsidók királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé, és így szólt hozzájuk. Íme, kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíborruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg. Pilátus ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. A zsidók így válaszoltak neki, nekünk törvényünk van, és a törvény szerint meg kell halnia, mert Isten fiává tette magát. Amikor Pilátus ezt meghallotta, még nagyobb félelem szállta meg. Ismét bement a helytartósága, és megkérdezte Jézust. Honnan való vagy te? Jézus azonban nem felelt neki. Pilátus ekkor így szólt hozzá. Nekem nem felelsz? Nem tudod, hogy hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak, de hatalmam van arra is, hogy megfeszítesselek? Jézus így válaszolt. Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna neked. ezért annak, aki engem átadott neked, nagyobb a bűne. Ettől fogva Pilátus igyekezett őt szabadon bocsátani, de a zsidók így kiáltoztak, ha ezt szabadon bocsátod, nem vagy a császár barátja. Aki királlyá teszi magát, az ellene szegül a császárnak. Amikor Pilátus meghallotta ezeket a szavakat, kihozatta Jézust az épület elé, a bírói székbe ült, azon a helyen, amelyet kövezett udvarnak, héberül Gabbatának neveztek. A húsvétra való előkészület napja volt, délfelé járt az idő. Pilátus így szólt a zsidókhoz. Íme a ti királyotok. Azok azonban felkiáltottak, vidd el, feszítsd meg! Pilátus ezt kérdezte, a ti királyotokat feszítsem meg? A főpapok így válaszoltak, nem királyunk van, hanem császárunk. Ekkor kiszolgáltatta őt nekik, hogy megfeszítsék. Átvették tehát Jézust, ő pedig maga vitte a keresztet, és kiért az úgynevezett koponya helyhez, amelyet héberül Golgotának neveznek. Ott megfeszítették őt, és vele másik kettőt, jobbról és balról, középen pedig Jézust. Pilátus feliratot is készítetett, és rátetette a keresztre. Ez volt ráírva, a názáreti Jézus, a zsidók királya. A zsidók közül sokan olvasták ezt a feliratot, amely héberül, latinul és görögül volt írva, ugyanis közel volt a városhoz az a hely, ahol megfeszítették Jézust. A zsidók főpapjai ekkor így szóltak Pilátushoz. Ne azt írd, a zsidók királya, hanem hogy ő mondta, a zsidók királya vagyok. Pilátus így válaszolt, amit megírtam, megírtam. A katonák, amikor megfeszítették Jézust, fogták felső ruháit, elosztották négy részre, mindegyik katonának egy részt. Fogták a köntösét is, amely varratlan volt, felülről végig egybeszőve. Ekkor ezt mondták egymásnak, ezt ne hasítsuk el, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen. Így teljesedett be az írás, elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Ezt tették a katonák. Jézus keresztjénél ott állt anyja, anyjának nővére, Mária a Kleopás felesége, valamint a Magdalai Mária. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját és azt a tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: Asszony, íme a te fiad. Azután így szólt a tanítványhoz: Íme a te anyád. Ettől az órától fogva otthonába fogadta őt az a tanítvány. Jézus ezek után, tudva, hogy már minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, így szólt: Szomjazom. Volt ott egy ecettel tele edény. Egy szivacsot ecettel megtöltve izsópra tűztek, és oda tartották a szájához. Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta: Elvégeztetett. És fejét lehajtva kilehelte lelkét. Mivel péntek volt, a zsidók nem akarták, hogy a testek szombaton a kereszten maradjanak, az a szombat ugyanis nagy nap volt. Arra kérték tehát Pilátust, hogy törjék el a lábszár csontjukat és vegyék le őket. Ezért oda mentek a katonák, és eltörték az egyik, majd a másik vele együtt megfeszített ember lábszár csontját. Amikor Jézushoz értek, mivel látták, hogy már halott, az ő lábszárcsontját nem törték el, hanem az egyik katona lándzsával átszúrta az oldalát, amelyből azonnal vér és víz jött ki. Aki pedig látta ezt, azt tesz róla bizonyságot, és az ő bizonyságtétele igaz, és ő tudja, hogy igazat mond, hogy ti is higgyetek. Ezek pedig azért történtek, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg. Viszont az írásnak egy másik helye így szól, néznek majd arra, akit átszúrtak. Ezután az arimátiai József, aki Jézus tanítványa volt, de csak titokban, mert félt a zsidóktól, megkérte Pilátust, hogy levehesse Jézus testét. Pilátus megengedte neki. Elment tehát és levette Jézus testét. Eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment hozzá, és mirhából és aloéból készült kenetet hozott, mintegy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus testét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Azon a helyen, ahol Jézust megfeszítették, volt egy kert, és a kertben egy új sír, amelybe még senkit sem helyeztek. Mivel közel volt a sír, a zsidók ünnepi előkészülete miatt ott helyezték el Jézust. A rövid ige magyarázat alapigéjét, a most hallott teljes szenvedés történet egy kicsi részletére építem. A János evangélium a 19. részének 23-tól 27-ig terjedő versei, egyébként éppen a mai napra kijelölt szakaszunk így hangzik. A vitézek azért, amikor megfeszítették Jézust, fogták a ruháit, 4 részre osztották, egy részt mindegyik vitéznek, és a köntösét. A köntös pedig varástalan volt, felülről egybeszőve. Ezt mondták egymásnak, ezt ne hasogassuk el, hanem vessünk sorsot rá, hogy kié legyen. Hogy beteljesedjék az írás, amely ezt mondta, megosztoztak a ruháimon, és a köntösömre sorsot vetettek. A vitézek tehát ezt művelték. Jézus keresztje alatt pedig ott állt az ő anyja, anyjának nőtestvére, Mária a Kleopás felesége, és a Magdalai Mária. Jézus, amikor látta, hogy ott áll az ő anyja, és az a tanítvány, akit szeretett, ezt mondta anyjának. Asszony, imhol a te fiad. Azután ezt mondta a tanítványnak, imhol a te anyád. Ettől az órától otthonába fogadta őt ez a tanítvány. Ott függnek tehát mind a hárman a kereszten, van, aki még haldoklik, van, aki már meghalt. Nincs tovább mit nézni, a sokaság oszlik és indulnak haza. Egyébként is olvastuk, hogy másnap nagy nap volt, a Páska ünnep, és egyébként is szombat következett, tehát péntek este 6-ig minden munkát és tevékenységet abba kell hagyni, mert péntek este 6-kor kezdődik a szombat. Igyekezni kell, hogy még hazaérjünk a Golgotáról, amit még otthon odébb kell tenni, azt rendbe tegyük, aztán kezdődik a nagy ünnepi istentisztelet. A sokaság tehát ott hagyja a megfeszített Jézust, meg a másik kettőt, akit vele együtt feszítettek meg, és hazamennek. 2 kis csapat maradt kint a Golgotán. A katonák kicsit távolabb a kereszttől, meg ez a másik csapat, akiket egyenként felsorol a Szentírás. Egy kivégző osztag 4 tagból állt. 4 katona, meg egy százados. Az a százados, akiről Máté följegyzi, hogy mikor Jézus meghalt, maga elé meredve ezt mondta, bizony, Isten fia volt ez. Itt azonban csak a négy katonát említi János, amint éppen osztozkodnak. Mert a kivégzetteket lemeztelenítették, és legyen már valami hasznuk nekik ebből az egészből, mi használható még azokból a ruhadarabokból, amiket lehúztak Jézusról, osszuk el igazságosan. Aztán látják, hogy milyen szép egybeszövött köntöse van, azt ne hasogassuk el, mert akkor senki sem tudja használni, vessünk sorsot rá. Szerencse játék a kereszt alatt. Aztán boldog, aki megkapta. A vitézek azért ezeket művelték, írja Summásan János. Ők ezzel voltak elfoglalva. Háttal a keresztnek, háttal Jézusnak. És a másik kis csapat, miután már mindenki hazament onnan, ott áll még Mária, ott áll a testvére, aki próbálja bátorítani, vígasztalni a bajban a nővért, ott áll ez a bizonyos Kleopásné, akit szintén Máriának hívtak. A hagyomány szerint Józsefnek a testvére volt ez a Kleopás, de ez nem egészen bizonyos. És egy negyedik asszony, a magdalai Mária, akinek oly temérdek bűnét bocsátotta meg Jézus, új kezdést adott az életének, sőt az egyik evangélium azt mondja, hogy 7 ördögöt űzött ki belőle. Meg ott áll a 12-es bizalmas tanítványi körből egy. Egyetlen egy. A többiek elfutottak. Júdás felkötötte magát, Péter csak sírni tud azon, hogy letagadta, hogy ismeri Jézust. Sehol senki más. Ez a két kis csapat. Az előbbieknek muszáj ott maradniuk, hivatali kötelesség, ezért fizetik őket. Nem is nagyon érdekli őket sem Jézus, sem az ő kereszthalála, csak a potya. Mit kaphatnak még tőle? A másik csapatnak nem kellene ott maradnia. Őket nem fizetik ezért. És ők nem akarnak semmi potyát sem lesni. Miért vannak ott? Amíg azok Jézusnak háttal osztozkodnak, emezek a tekintetüket a halott Jézusra vetik. Szeretik őt. Rendkívül különböző emberek. Nagyon sok mindenben különböznek egymástól. A múltjuk, az életkoruk, az előéletük egyben közösek. Szeretik a megfeszített mestert. És ez tartja össze őket. És a haldokló Jézus még utolsó erejével onnan a keresztről gondoskodik az édesanyjáról, Jánosra bízza, Jánost pedig megbízza azzal, hogy gondoskodjék Máriáról. Egészen közel kerül egymáshoz két ember, két idegen, egy fiatal, meg egy idős, egy fiú, meg egy asszony. Eddig semmi közük nem volt egymáshoz. És ettől az órától kezdve otthonába fogadta őt az a tanítvány, és tudjuk a hagyományból, hogy haláláig gondoskodott Máriáról, Efézusban el is temettette János, ő akkor már Efézus püspöke volt. Melyik csapatban vagyunk mi ott? Lényegében ma is két táborra oszlanak az emberek. Vagy ha tetszik, a harmadik az a legnépesebb, amelyik miután a látványosságnak vége volt, vette a kalapját és hazament. De a kint maradt két kis csoport közül, melyikben vagyunk mi otthonosak? Azok közte, akik ott vannak valahogy Jézus közelében, de lényegében háttal neki, és csak arra való nekik Jézus, hogy mit lehet még szerezni tőle. A bajban, jaj Uram Isten segíts, jaj, ha te vagy egyáltalán, könyörülj rajtam, jaj, ne legyen még nagyobb baj, aztán utána megint megy az osztozkodás, mert hát ebből élünk, nem? Nagyon sokan ebben a csapatban foglalnak helyet ma is. Vagy pedig ott vagyunk a másik csapatban, akiknek itt már semmi érdekük nem fűződik ahhoz, hogy tovább is nézzenek a keresztre, csak fáj nekik az, ami Jézusnak fáj, nem ismerik annak a súlyát, csak próbálják átérezni annak a terhét, szeretik őt. Önmagáért maradtak ott. Nem akarnak tőle semmit kapni. Ezekben a pillanatokban eszükbe sem jutnak ilyen közönséges gondolatok, hogy mit lehetne még tőle szerezni. Őt szeretik. Aztán majd később, ha még jobban megismerik, hogy ki volt ő, őt imádják. És itt találnak egymásra. Idegenek is, egymástól különbözők, más-más háttérrel odaérkezők. Itt lesznek igazán egyé. Ettől kezdve lesz egy család, például János és Mária. Az egyik magyarázó azt mondja, hogy vajon nem kellene megkockáztatnunk, hogy ez az egyház születése? Még csak nem is az, ami pünköskor volt. Az már ugyanez nagyobb méretekben, kiterjesztve az egész pogány világa is. De kicsiben, olyan csöndes, jánosi módon itt lehet érezni az egyház születését. A megváltó meghal, és a benne hívők közössége megszületik. Emberek egymásra találnak a keresztnél, összefonódik a sorsuk, attól kezdve számíthatnak egymásra, semmi vérségi kötelék nem köti őket össze, és mégis valami mély, soha el nem téphető, az örökké valóságban is megmaradó testvéri kötelék fűzi őket egymáshoz. Ez az egyház. A szentek közössége, a Krisztusban megváltott hívőknek az egysége, akik ha sok mindenben különböznek is egymástól, ebben feltétlenül egyek, hogy szeretik Jézust. És ezért könnyű nekik egymást is szeretni, és ezért lesz könnyű utána még azokat is szeretniük, akik megverték őket, és gúnyolták őket Jézus miatt. Jó lenne úgy készülnünk az ünnepre, hogy akár a nagy sokaságban látjuk a helyünket, akár néha meg-meg kísértett vagy kísért, hogy a katonákhoz hasonló gondolkozásmódnak engedjünk, átlépjünk ebbe a harmadik kis csapatba. Akik szeretik Jézust, akik akkor is ott maradnak, amikor már nagyon megfigyelik azokat, akik végig ott vannak és tisztelik őt, amikor lehet, hogy elkésnek már, és nem tartják be a törvényt, ha 6:00-kor nem hagynak abba mindent, és utána már gyalogolni, onnan hazamenni nem lehet, amikor tehát már kényelmetlen, kellemetlen, esetleg áldozatba is kerül, hogy ők szeretik Jézust, akkor is szeretik. Mert nem ettől függ az iránta való szeretetük. A tanítványok közül csak János van ott. Ő sose ígérte meg, hogy mind halálig hű lesz a mesterhez. De hű maradt. Péter fogadkozott. Azt mondta, hogy lehet, hogy ezek gyávák és mind megtagadnak téged, de én kész vagyok veled börtönbe, sőt a halálba is menni. Aztán aznap reggel letagadta, hogy ismerj őt. A csendes János ott van. Hadd fejezzem be egy verssel, aminek a vége imádság. Jó lenne, ha mindannyiunk szívéből fakadna egész őszintén ez az imádság. Az a címe, hogy meddig. Tudnilik, meddig ragaszkodunk mi, és maradunk hűek Jézushoz. Uram, te néked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid, és olyan kevés a csöndes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de elkísér egész a Golgotáig. Mert olyan könnyű azt kimondani egy izzó percben, meghalok veled. de annyi minden visszahúzna még, ha ránk borul a szörnyű éjszaka, ha megérint a fagyos lehelet. Talán csak egy kisgyermek mosolya, vagy a hitves, könyvfátyolos szeme. Susognak a szélben ringó habok, a halászbárka otthon képe hív, ó, legalább búcsúzni kellene. Hamu alól az életösztön is felparázslik, ó, ilyen hirtelen. Egy percre olyan szép lesz a világ, átölel minden színe, illata, s már el is hangzotta, nem ismerem. Uram, te néked sok a Pétered, sokak a nagy csütörtök éjszakáid. Hadd lehessek én csöndes Jánosod, aki nem ígér, nem fogadkozik, de hű marad egész a Golgotáig. Imádkozzunk. Megváltó Urunk Jézus Krisztus, dicsőítünk azért, mert te hű maradtál egész a Golgotáig. Egy szabadba került volna, és angyali seregek ezrei szolgáltak volna néked, és szabadítottak volna meg a kereszttől is. Köszönjük, hogy ezt nem parancsoltad. Bocsáss meg, hogy mi sokkal kisebb szenvedéstől, sokkal szelídebb megaláztatásoktól is visszariadunk, és olyan sokszor lemaradtunk a te követésedben. Hazamentünk a kereszt alól a tömeggel, hiszen mi elfoglalt emberek vagyunk, és sok feladat vár minket. Vagy oda csapódtunk a katonákhoz, hiszen valamiből meg kell élni, és belőled is csak hasznot akartunk húzni. Talán nem is ismerjük, milyen az, mit jelent szeretni téged önmagadért. Segíts el minket erre a felfedezésre. Köszönjük, hogy te előbb szerettél minket. Köszönjük, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. Áldunk téged, hogy ezt tetted. Taníts meg követnünk példádat. Bocsáss meg minden hősködést, minden fogadkozást, és azt, hogy sok szép ígéretünket, ó, hányszor megtagadtuk. És taníts meg minket erre a csendes ragaszkodásra, arra a hűségre, amelyik tudja, hogy kihez ragaszkodik. És legyen nekünk mindennél fontosabb a te szent személyed. Légy te magad fontosabb az ajándékaidnál is. Segíts el minket erre a gazdag életre. Segíts, hogy életünk hátra levő részében hűségesen és boldogan kövessünk téged, és veled lehessünk majd az örökké valóságban is. Segíts ebben a csendben most veled beszélni. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon minnyájunkkal. Amen.